Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átlagosan 12,9%-kal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban az Európai Unióban. Az Eurostat szerint a legjelentősebb áremelkedés Németországban és Romániában volt, csak nem 20%-kal emelkedtek az árak. Árcsökkenés a hatósági árbevezetése miatt csak Magyarországon és Szlovéniában volt 2,7 illetve 5,9%-os. Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-éig több mint 9,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezeren még nem teljesítették kötelezettségüket, jelentette be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A befizetési határidő főszabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű, a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap. Akik még nem teljesítették kötelezettségüket, rendezhetik az adót egyszerűen a NAV mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak, hívta fel a figyelmet a NAV. Az országgyűlés alakuló ülésén a magyar és székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a parlament homlokzatára, közölte Magyar Péter az áprilisi választáson győztes Tisza párt miniszterelnök jelöltje. A bejelentéssel kapcsolatban a Telex felidézte, hogy az uniós zászló több mint 10 éve nem volt kint a magyar parlament épületén. A 444.hu pedig azt írta, hogy a zászlót 2012. januárjában távolították el az épületről. Később a 2014-es választás után, amikor a székely zászlót már kirakták a parlamentre a magyar lobogó mellé, Kövér László házelnök hivatala azt közölte a sajtóval, hogy mivel az EU zászlaját nem kötelező kitenni, ezért azt továbbra sem vonják fel az épületen, írja a hiradó.hu. Az elmúlt hetekben látványos ütemben haladt előre a Miskolctapolcai barlangfürdő felújítása. Befejeződtek a főbb betonozási munkák a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint elkészült a tetőszerkezet is, közölte Miskolc polgármestere a Facebook oldalára feltöltött videójában. Tóth Szántai József ismertette, már zajlik a fürdőcsarnok burkolása és a zuhanyzók korszerű gépészeti átalakítása is elkezdődött. Hozzátette, folyamatosan zajlanak a munkálatok annak érdekében, hogy a Miskolctapolcai barlangfürdő megújulva, modern körülmények között, de a hagyományait megőrizve fogadhassa újra a vendégeket. A Miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki. A tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, de senki sem sérült meg. A Wizz Air védve van a kerozinárak gyors változásával szemben, közölte a légitársaság a Magyar Távirati Irodával. A társaság azt írta, a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozin szükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van. A flotta több mint 75%-a Airbus A320 Neo típus családba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb. Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén akár 300 cukrászda és fagylaltozó csatlakozhat országszerte. A résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra. A rendezvény népszerűsége folyamatosan nő, tavaly több mint 150 hely vett részt benne, idén ennek akár a dupláját várják a szervezők. Nebehaj Vanda, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetője szerint a cél, hogy az esemény országos élménnyé váljon, miközben a hazai vállalkozásokat is támogatja. Az idei trendek között megjelentek a sütemények ihlette fagylaltízek. Híreink végén az időjárásról. Száraz hideg front vonul át felettünk, így túlnyomóan napos idő várható többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határmenti tájak lehetnek némileg felhősebbek. Az északnyugati északi szél szinte országszerte megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 14 és 21 fok között alakul.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes újburgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rösz, tisztrapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert Szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve meg lehet. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont Szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj vagy csirke, aprólék, bármi ilyesmi, levezöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestjánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk, és ehhez nem szükséges piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja, de ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást, és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. és akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsíradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik, és akkor amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni. Az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefagyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napjait egy török szentmiklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és az Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombóc számukra, ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángos. Itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot. Édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk, lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, kis kunhalason volt katona, és a katonatársai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én 3 receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és 3 változata van, de van egy alaptiszta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még 1 kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkereszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztő ízét, ha meg csak simán belenc szórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez ír 10 deka cukrot, jó, ha porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki 3-szor egymás után, akkor már ezt egyszer rákentük, és akkor még 2-szer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavarva. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományőrzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli. Ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni. 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként négyszer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a mekkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan lántyás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is zsáját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a zsáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdízületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pittypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ezen pedig egy kicsit ilyen halvány, zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyola pittypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik. hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsályás mentás szájöblítőt is ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a heti nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsályás mentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendula virágot, 10 g menta és zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák, a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány tövet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásba, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsás úti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsás úti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzás, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy ilyen lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű úti fű, ami sebb gyógyítása jó, hanem ez a lándzsás úti fű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltban megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál se voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Évente 2 lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság, szentmise alkalmával a nővérek felé.
Most itt a közösség 4 tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci családtagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, Érdem élnek a ciszterci nővérek.
Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont, és szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatnia az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, hogy nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz akár. Én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokba. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet meg egyebet igényel, és jó felkészülni arra szerintem, meg szerintünk is ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra, pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösségi életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mindhalálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel, az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása, és ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül. és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallás élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő, málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának-e többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit, és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy fölvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől, és pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken. Mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem így történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatása az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára, ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen, visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni, akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Ékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett. Thank you.
Kedves